most hozott egy olyan döntést, ami arról szól, hogy a választások mindenképpen tartózkodjunk attól, hogy politikai módon valami mellett elköteleződjünk, hogy nehogy ez valamilyen módon ránk lehessen kenni. És szerintem nagyszerű egy ilyen döntést hozni, de megvan az a kérdés is benne, hogy igen, mi van akkor, amikor a társadalmi igazságtalanságról van szó. Akkor vajon szabad-e hallgatni, vagy sem? Hatozok egy igeverset eljöttek a 2. Timóteus 4-ből, így hangzik. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetel érés országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, nekem az orrom. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Bizony szempontból azt kell mondjam, hogy Charlie Kirk így élt. Hogy ezt tette. Hogy kész volt arra, hogy beszéljen arról, amit ő megélt a hitében. Hogy neki állt sokszor beszélni arról, hogy mit mond Isten igéje. Akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idő. És ez egy fontos örökség számunkra is, hogy legyünk készek szólni és beszélni arról, amit Istenben látunk. Ez olyan tök könnyűnek hangzik, igaz? Nagyon egyszerű az egész, hogy hát, és beszélünk. Nemrég beszélgettem egy apukával, aki azt mondta, hogy a 16 éves fia iskolába jár, az egész évfolyam ő az egyetlen hívő, és nagyon durván meghurcolják az iskolában őt ezért. És a szülők nem tudnak igazán mit tenni, azt csinálják, hogy imádkoznak rendszeresen a gyerekért, fontosan beszélgetnek vele, hogy hogy van, hogy kitartson. Az ifi nagyon jól bátorítja és megtartja őt, úgyhogy sokat segít az ifjúsági közösség is neki, de kifejezetten nehéz ott azt megélni, hogy ő szól, amikor arról van szó, és hogyha valami történik, akkor azt mondja, hogy már pedig ezt nem tudom elfogadni, mert a Biblia nem ezt mondja, hanem azt, hogy. És persze jön a megkurcolás utána az ő számára ebben. Olyan könnyű ezt elolvasni, de amikor valaki az identitását keresi, és közben még ilyenfajta támadásokat is szenved el, akkor az nem annyira egyszerű. Vagy éppen ma reggel mondta Témi, hogy a gyerekünk megkapta azt, hogy majd pokolra fog kerülni. Azért, mert baptista. És hasonlók, és vannak ilyen nagyon jó kis jelenségek. Tehát lehet sok ilyen izgalmas dolgot hallani a társadalomban, de ez azt mondja mégis, hogy szólj és ne hallgass. Állj vele elő, teljesen hogy alkalmas, hogy alkalmatlan az idő. Legyél kész erre, és hogy miért azt mondja, hogy azért, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el. Mondhatnám azt is, hogy az idő bizonyos szempontból már most van. Ha elmentek mondjuk Kanadába, Amerikába, vagy éppen Angliába, vagy Németországba, vagy sok más országba, akkor simán láttok olyat, hogy egy lelkész elítélhetnek azért, mert azt mondja, amit a Biblia mond éppen a nemiségről, a homoszexualitásról. Hogy már most megvan az a fajta idő, amikor nem lehet bármiről mindig beszélni. És mivel minden felveszünk most már, és minden nyilvánosság kerül, és minden megy online, most, hogyha egy ilyen elhangzik egy gyülekezetben, akkor már sokszor ebből meghurcoltatás lesz. Persze nem mindegy az, hogy hangzik mindez el. De azon mindjárt szó lesz arról is. Úgyhogy már nem lehet mindenről kimondani azt, hogy bűn, hogyha a Biblia azt mondja arról, hogy bűn. És az ige azt mondja, hogy kezdjünk el kiállni és előállni az igazsággal, mert hogy nagyon könnyen torzul a társadalom. Nagyon könnyen változik a társadalom, és ebben benne vannak a hívek is. Nyáron volt szó a gyerektáborban, a tértanítókról ilyen külön kis alkalmon, akkor beszéltünk, most nem szeretnénk neveket felhozni sorban, de van jó pár olyan tanító, aki úgy van vele, hogy nem beszél a bűnről, nem beszél a problémákról, mert azzal ő úgy mondja, hogy híveket veszítene, de inkább olyan, hogy követőket veszítene. És van 10-20 milliós követőtábor az online felületeken, akár YouTube-on, akár más helyeken, és nem fogja megemlíteni azt, hogy mi a bűn, mert ha ezt teszi, akkor az emberek nem fognak oda menni hozzá. Ő a tipikus az a fajta tanító, aki meg akarja találni azt, hogy mi az az üzenet, amit az emberek hallani akarnak. Jól ér belőle szó se róla, tehát nem kell elhallgatni, de inkább azt a részt mondja akkor, hogy mi az, ami kellemes. Viszont ugye nem csak arról van szó, hogy szólj és mondd Isten igazságát. Mert az önmagában egy csata tud lenni. És hadd tegyem hozzá azt, hogy a Biblia valamikor azt mondja, hogy nem mondhatod el Isten igazságát adott helyzetben. És ez talán egy furcsa hangzik, hogy azt mondja a Biblia, hogy nem mondhatod el Isten igazságát. De hadd tegyem érthetővé mindezt, és ezt hadd olvassam fel az 1. Korintus 13-ban az elejét, amit jól ismertek valószínűleg. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engőérc vagy a pengő címbalom. És ha profitálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzfalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, az jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát, nem gérjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, bocsi. Nem az. Na, akkor jó. Köszi. Nem figyeltem, hogy értettél. Együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Azért akarom ezt kihangsúlyozni, mert ha nincs benned szeretet, csak az igazságot akarod elmondani másiknak, és a fejéhez vágni, akkor azt mondja, a hangod a semmibe megy, bele a nagyvilágba, mint ahogy peng valaminek a hangja. Akkor magad is semmi vagy. Akkor semmi haszna annak, amit mondtál. Nagyon erősen kifejezi azt, hogy akkor ha semmit teszed, akkor inkább ne is tedd. Ha nem szeretettel kommunikálod Isten igazságát, akkor azzal többet fogsz ártani a társadalomnak. És néhányan szeretnek nagyon erősen kiállni csak az igazsággal. De még a proféták is beszéltek arról, hogy ha meg nem tértek, akkor ez lesz belőle. De van Istenhez visszavezető út. És ne csak kiállj az igazsággal, hanem hogyha az igazság nem Krisztusan mutat, hanem csak feddi a másikat, akkor nem lesz haszna. Ha nem Istenhez vezeti el az embereket, akkor csak igazságod van, és önmagában mit sem ér. Legjobb példa, ugye Jézus és a házasságtörő asszony. Annak a példa, hogy talán ismerős, amikor odaviszik a házasságtörő asszony Jézus elé, farizeusok, írástudók viszik, és na Jézus, itt van az a nő. Házasságtörésen éltük. Ugye ez úgy mondja, mindjárt itt lesz. Szóval így szóltak Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolja nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Mi volt az igazság? Az, hogy házasságtörő volt, az, hogy tetten érték, és az, hogy a törvény azt mondja, hogy meg kell kövezni az ilyen embert. Ez volt az igazság. Ha csak az igazságot nézzük, akkor ki képviselt ott az igazságot? Ilyenkor Szent Pál azt, Jézus! Nem. A farizeusok és az írástudók. Ők azok, akik csak az igazságot képviselték. Ők azt mondták, hogy ez a törvény, ez az igazság, így kell lennie. Bizonyos szempontból ők nagyon profin csinálták, ők valóban azt képviselték, amit az írások mondanak. És Jézus már teljesen más mond, hogy ő egyszerre az igazságot és a szeretetet képviselte. Az igazság az volt, hogy házasságtörő volt. Az igazság az volt, hogy halálbüntetés jár ezért. De igazából mindenki oda ment hozzá, az halálbüntetést érdemelt, mert a bűn zsoldja a halál, azt mondja a Szentírás. De azt is mondja, hogy amert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban. Milyen furán hangozott Jézus szájában, nem? A bűn zsoldja a halál, de Isten ajándéka az örök élet kegyelemből, általam, és hogy nézhettek volna az emberek, igaz? És azt mondja, hogy ő az, akiben megjelent az Atya Isten szeretete. Ő egyszerre képviselte az igazságot és a szeretetet. Jézusban megjelent mind a kettő. Nagyon könnyű belesünk abba a csapdába, hogy csak az igazságról beszéljünk. És bocs, hogy nagyon profán leszek, a buzuk a pokolban mennek, paf. És sokszor hallani ilyen szöveget a hívőktől. Hogy ezzel le van reagálva. Hogy ennyi elég és kész. Hogy nincs benne Isten szeretete. Csak mondom az igazságokat és kész. És nagyon egyszerű ebben elveszni. És igazából Charlie Kirk nagyon sokat beszélt Isten igazságáról. És egyeseket bántott az igazság. Annyira bántott, hogy megadott ezeket abban, hogy meghallják azt, hogy Charlie Kirk beszélt Isten szeretetéről is. A gond az, hogy nem feltétlenül mindig egyszerre beszélt erről a kettőről, és ez megnézette az emberek számára azt, hogy hallják, hogy mi Isten igazsága és szeretete. De ő kiállt és beszélt az ő Istenbe vetett reménységről, és megvalotta mindezt ugyancsak. És hogy ilyen szempontból tanuljuk meg azt, hogy szóljunk, amikor szólni kell. Hogy beszéljünk, amikor arra van szükség. Hogy álljunk elő Isten igazságával szeretetben. Hogy egyszerre hangozzék el a kettő, hogy szólj, amikor az kell. De ott van a másik oldal is, hogy emellett pedig lépjél, amikor az kell. Hogy hallgassa, amikor az kell. És sajnos az örökségében megtanultunk, hogy itt nem mindig sikerült neki. Hogy itt sikerült elbuknia alkalmanként. Persze kinek nem, igaz? Kinek nem sikerül elbukni ilyen területeken. Én voltam, amikor a hallgatni kellett volna befutni a száját, hogy ne halványítsa el, és ne fedje el az evangélium erejét. Hogy ne tegyen rá egy ilyen kis pusztakarót. De hadd közöltsem meg egy másik, más szemszögből. Milyen hitősnek látjátok Sámsont? Végül a hitősként hivatkozik rá. Milyen hitősnek látjátok őt? Ki az, akinek Sámson a példaképe? Nem így gondolunk rá, igaz? Tehát a Biblia azt mondja, hogy hithős, de nem így tekintünk Sámsonra. Nem halljuk azt, hogy én szeretnék Sámson lenni, én Superman, én Jézus, én Sámson. Ha. Tehát ezeket nem halljuk. Nem láttam, hogy senkit menni egy ilyen szamár állkapott csonttal, hogy ha, gyere, menjünk bunyózni. Tehát, hogy baseballtól hamarabb elmész, mint szamár állkapott csonttal. És nem nincs bennünk ez a vágy, mert rengeteg hibája volt Sámsonnak. Tele volt defektussal. Megmondom őszintén, hogy én sosem kedveltem annyira az ő karakterét a Bibliában, tehát nem egy ilyen kimagasztó személy, és mégis azt kell mondjam, sok szempontból hasonlítok hozzá. Nem a hajam hosszában, hanem az erőben, hanem inkább abban, hogy mennyire könnyen bízok önmagamban. Mennyire fókuszálok könnyen önmagamra, és agyalkozom a saját képességeimre. Belesni ebbe a hibába. De mondjuk, ha már Sámson egy kis kitérő, miben rejlett Sámson ereje? Hajával. Ez a zsigeri válasz. És hogy ezt mondta még ő is egyszer. És őszintén szóval mindig csodálkoztam, hogy lehetett olyan ostoba Sámson, hogy elmondja a hajának a titkát. Vagy nagyon ostoba volt, és nagyon hülye. Egyébként nem látjuk azt, hogy nagyon okos lett volna a Bibliából. Tehát vagy nagyon ostoba volt Sámson, vagy pedig nagyon, nagyon telve önbizalom, hogy neki bármiképp, mert van lehetősége. Ugye Sámson ezt mondta, mikor már az asszonyka ott nagyon sokat győzködte, hogy mondd már, na hát, akkor azt olvasjuk végül, harmadszor, hogy feltárta előtte egészen a szívét, és azt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istenek szentelt nazír voltam, már anyám méhében is, amikor ott nem borotválták meg. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Ezt gondolta Sámson, hogy ebben van az ő ereje. A hajában. De mit olvasunk, és most hadd hozzam direkt a Károli folytatáson, az sokkal jobban kifejezi mindezt. Mikor pedig az ő álmából felserkent, mármint Sámson felébredt, csak ugye nem magyarul van írva, hanem Károliul, felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Az ő ereje nem a hajában volt. Az ő ereje Istenben volt. Nem a haja távozott, a haja is eltávozott tőle persze, de hogy nem csak a haja távozott el tőle, hanem az Úr távozott el tőle. Nem a haja volt az ereje, hanem az Úr volt az ő ereje. Az ő erejének a forrása az Úr. És könnyű azt gondolni, aztán azért, hogy vissza az ereje, mert a 22. versben azt olvassuk, hogy a haja újra nőni kezdett. De ezt mondja az ige 28. versben, hogy ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, ó, Uram, emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt, csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára a két szememért bosszút állassak a fészteusokon. Ez olyan tipikus Sámsonos, nem? Uram, adj nekem erőt, hogy megdicsőítsem a nevedet, de hogy is, ki akarom nyírni ez mocskokat? Tehát, hogy ez a nagyon őszinte volt Sámson, hogy kielték a szememet, megvakítottak, tökéletek, meg kell halniuk, és kész. Ez olyan Sámsonos. Ön őszinte. Nem mondanám, hogy a menza tagja volt alapvetően, de volt olyan annyi esze, hogy felfogja, hogy Istenben van az ő ereje. És azt mondja, Uram, nekem tőled kell az erő. Nekem szükségem van rád. Adj nekem erőt, csak még most ez egyszer. Nem azt mondja, Uram, nézd, kijött a haja, most mondjuk, van erőm. Nem azt mondja, ha kijött a haja, nem is kell Istenem, hogyha újra van hajam, újra lesz erőm. Ami Uram, te kell lesz nekem. Benned van az erőm. Rájött. És Sámson az, ez olyan szempontból jó példa számomra, hogy Sámsont az egója, az önbizalma, az önerősen áthatotta, hogy elhalványította ő benne is, meg körülötte is Istennek a nagyságát. Sámsonnak az egója, meg az önbizalma, az, hogy ő miket tud elérni, és miket tud tenni, az Istennek a nagyságát elhalványította. És aztán a halálakor újra Isten hozott dicsőséget. És Csárdékül kacsán mondhatjuk azt, hogy sok mondatával elhalványította az evangélium erejét. Hogy sok ember nem tudta meghalni, és sajnos sokan ezért fordultak el tőle, hogy meghallják azt, amit ő Istenről mond, mert a más dolgokat mondott, az elvitte őket. És most a halálában sok-sok ember bátorított mégis fel arra, hogy szólja az evangéliumot. Hallottam egy olyan helyet, ahol 6000 ember jött össze azért, hogy azt mondták, hogy mi pedig nem fogunk megállni, hanem menni akarunk az evangéliumot, és beszélni akarunk arról, hogy kicsoda Isten. Hogy akarjuk, hogy az emberek hallják, hogy kicsoda Isten. Hogy azt akarjuk elmondani. És nem arról beszélt ez a 6000 ember, hogy Elmondjuk azt, hogy mennyire igaza volt Charlie Kirknek, hogy tényleg nincsen meg az agyi kapacitása a fekete nőknek ahhoz, hogy magas tisztségre beelérjenek, vagy hogyha egy fekete pilóta a repülőben, akkor félnek-e attól, hogy majd tud-e repülni vele, vagy sem, vagy hogy jobb volt a rabszolgáknak, amik a feketének, hogy rabszolgák voltak már, de nem voltak egy bűnözés, meg hasonlók, meg rengeteg ilyen mocskot mondott el, de nem azt mondja az altezerem, hogy mi erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy kicsoda Isten. Hogy újra legyen nagy az evangélium. Hogy újra dicsőjön meg az evangélium. Arról beszélnek, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és arról Istenben a mi életünk. És hogyha hallgatott volna akkor, amikor kell Charlie Kirk, akkor ez nem maradott ki az ő életéből is. Akkor ezen látható most is. Zakariásnak az élete talán ismerős, ugye Isten ad neki egy kis némaságot, felolvasom inkább az, hogy pontosabb. Lukács 1.20-ban azt olvasok, hogy de íme most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek vében nem mennek, mert nem hittél szavainak, amelyek be fognak teljesedni maguk idejében. És érkezem az akarás, hogy teljesen némán várja, és látja azt, hogy mi minden történik, látja a gyermek születését és egyebeket. És amikor Jézus végre megjelenik, akkor utána azt látjuk, a Lukács, én felolvasom inkább, mert nagyon tetszik, de Tolmásnak segítség, Lukács 1.67-79-ben, az Zakariásnak a hálaének. Azt mondja a Szentírás, hogy Zakariás betelt Szentlélekkel, és így profétált, ugye Keresztény Jánosnak az apja. Áldott az Úr Izrael Isten, ami meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erőszabadított támasztott nekünk szolgáján a Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent profétái által, örök időttől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküről, amellyel megesküdött atyának Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte élünk minden napján. Téged pedig kísérmek a magasságos profitáját neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűnei bocsánat által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap magasságából, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Milyen nagyszerű egy atyai áldás, nem? Úgy keresztelőjárások is egy jó indulás volt mindez. De mennyire jó lehetett az, hogy amikor Zakariás végre megszólal, akkor nem azt mondja, hogy azt, hogy mondtam rabban a sört a hűtőbe, hanem azt elkezd Istent magasztalni. Elkezd őt dicsőíteni. És egy olyan dolgot mond el, ami valóban Istenről szól. És mennyire jó, hogyha mi tudnánk hallgatni, és csak akkor szólni, amikor úgy tudunk beszélni, ahogyan Zakariás is tette. Ahogy Efézus mondja, az Efézusi levélben olvassuk, hogy semmiféle bomasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ez egy nagyon fontos lett volna követni a családokatnak is. És mennyire fontos megtanulni nekünk is, hogy ilyen módon beszéljünk. Hogy akkor szóljunk, amikor valóban ez egy előre visz. Hogy valóban építsünk, és nem mondjunk ki olyanokat, amiket nem kell. És most azt gondolnám, hogy gondolj vissza arra az emlékedre, mert a legjobban bánsz, hogy kimondtál, akkor valószínűleg lenne olyan, azt mondod, hogy fú, ezt, és ott van a fejedben már 10 éve, 20 éve, 50, nem tudom hány éve, mindegy, hogy de nem kellett volna annól ezt mondanom. De azt mondom, hogy van ott a fejedben olyan dolog, amire azt mondod, hogy ekkor már szólnom kellett volna, akkor és ott érben erősen. Mennyire fontos ez, hogy lássuk azt, hogy mikor kell szólnunk, mire Isten hív, és mikor maradjunk inkább csendben és hallgassunk, hogy ne halványítsuk el az evangéliumot ezzel. De akkor mit kell tennünk? Mi az, amit csináljunk ilyen szempontból? Merre lépünk tovább? Mit tegyünk mi? Legyünk ilyen szép kis nyugodt lanymelek keresztények, akiknek, hogy nem mondunk semmi rosszat, inkább nehogy legyen valami baj belőle. Akkor megmarad a békesség, akkor nem lesz ebből probléma. Akkor nem fognak megszólni minket. Akkor nem állunk ki semmi mellett. Nem erre hív minket Isten. De nem is arra hív minket Isten, hogy legyünk olyanok, hogy mindig mindenáron töretlenül átütjük a falat, és mindennel neki megyünk mindenkinek. Nem is arra minket, hogy támadjunk le embereket. Nem ez a feladatunk. Még személy szerint mindig olyan tetszik az, hogy valaki faltörökös, hogy beszél, még hogyha utána bocsánat is kell kérni a hülyeségért, mint hogy nem szól semmit, de ez az én nézőpontom, nem egy bibliai álláspont. Mert inkább hibázok azon, hogy mondtam, és aztán pedig bocsánatot kérek, mint hogy nem teszek semmit sem, és el vagyok magamba. De hadd hozzam inkább Jakab levelét, és ezt is jól ismeret szakasz, hogy tudjátok jól. A Jakab 3-ban a nyelv kapcsán. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zabbát vetünk, hogy engedes legyen nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erőszelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanúgy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borolja el a tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszomászó és tengeri állat megszelíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelíteni, fékezhetetlenül gonosz az. Telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Nagyon jól beszél arról, hogy a szavaink, de akár csak a posztjaink is, az üzenetünk, az milyen módon építhet fel embereket, és milyen módon rombolhat le embereket. Mennyire könnyű tönkretenni dolgokat. Mondhatnám azt, hogy ez a bibliai szakasz, ez igazából Charlie Kirk öröksége számunkra. Hogy ezzel bölcsen éljünk. És ő is megélte azt a részt, és amikor az evangélium erejét szólta, és épített embereket. És megélte azt is, amikor pedig tűzként hatottak a szavai. És a gonoszság világát szólták. Ezzel a szájjal szólt az örömhét, és olyan fogalmaz, hogy benne volt a halál, a gonoszság, a telve halálos méreggel. Ahogy mondja, hogy ezzel áldjuk az Atyát, az Urat, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. És pontosan ezt tette ő is, mind a két dolgot. Ugyanabban a szájban az áldás és az átok. Ha valami az örösség, akkor inkább az, hogy ebből tanuljunk mi is. És úgy fölött, hogy a testvérén nem kellene így lennie. Hogy lehet ebben megoldást találni. Nem kell neki így lenni, hogy elvegyük az evangéliumok a fényét, hogy eltompítsuk azt. Ami van lehetőségünk ebből kiutat találni. Van lehetőségünk arra, hogy azt mondjuk, hogy Uram, vizsgáld meg azt, hogy mondani fogok, mit fogok tenni. Nézd át azt, hogy hogyan szóljak. Segíts abban, hogy megértsem, mikor kell szólni, és mikor kell hallgatni, és lássam a kettő között a megfelelő különbséget. Hogy ne legyen az a hibám, hogy elmulasztok szólni, és ne legyen az a hibám se, hogy rosszat szólok. Vagy éppen van, akkor pedig tudja bocsánatot kérni emberettől. És azt mondja a Római 16, jól ismert szakasz, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Tetszik ott van az, hogy először zsidóknak, aztán pedig görögöknek is. És azért úgy lehet mondani, hogy először fehéreknek, aztán feketéknek is, nem tudom, az már az ő dolga. De hogy benne van az a kettősség, hogy mindenkinek üzenet mindez. Az evangélium ereje az ma is átformál mindenkit. És nekünk nem arra van elhívásunk, hogy hallgassunk már szép gondolatokat a templomban, hanem arra, hogy az evangélium erejét hirdessük az embereknek. A társadalomban hallják azt, hogy kicsoda Krisztus. Hogy legyen híre ennek. Hogy ne langymelegen punyadjunk otthon, titokban, nem azért, hogy posztolgassunk a Facebookon, meg egyéb helyeken csak, hanem azért, hogy az életünkben és az életünkkel bemutassuk azt, hogy kicsoda Krisztus számunkra. Hogy bátran bemutassuk az evangéliumot. És közben tényleg hagyjuk a testvérünket, hogy megvizsgálják a szavainkat. Pont az az erőssége a közösségnek, hogy tudunk szólni egymásnak, hogy figyelj, ez sok volt. Ezt nem kellett volna. Ez veszélyes. És nem ilyen nagy tévéreklámba, hanem valódi szemtől szembe kommunikációban. Hogy lehet egymásnak segíteni ebben. Hogy fel tudjuk ismerni a mérget abban, amit mondunk, vagy éppen mások mellett tegyék és segítsenek abban, hogy helyre tudjunk állni, hogyha hatástalanítassuk azt. És igazából erre hív minket Isten. Arra, hogy ezt a részét eltanuljuk tőle. És ezt hirdessük. Arra, hogy az EFO fogalmaz, hogy sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, és olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Hogy ilyen forrássá legyünk a társadalomban. Erre van az elhívásunk. És persze ezt tudjuk jól. Senki nincs itt, aki ne hallotta volna már ezt, hogy az a hívőtnek az elhívása, hogy belőlünk örök élet forrása fakadjon. De hogy akkor leszünk forrássá, hogyha mi magunk is ebből táplálkozunk. Vagy másként mondva, valaki egyszer mondta azt, hogy a ma kereszténysége az fegyvertelenül megy a csatákba. Mert mi a ma kereszténység a fegyvere? Mit van a Biblia? Isten igéje. Ugye? Az a kard, az a lélek kardja. Hogy amikor nincs nálad kard, de nem ismered már Isten igét, vagy tudod mondjuk a mint aki János 3.16, meg János 14.6-ot fejből, és akkor én vagyok az út az igazság, meg úgy szerette a világot, jaj, de jó, és ezt a kettőt tudom, de az nem elég fegyver. Az ilyen két darab, ilyen kis műanyag késeskét, amivel el kell kenni a kenyeret, talán már közben eltörik. Isten azt mondja, hogy nem ilyen fegyvert ad a kezünkbe, hanem a lélek kardját. Hogy ismerjük-e azt, mert csak akkor tudjuk szólni. Valóban átmosálj minket az a forrás, hogy aztán belülünk is az élet, olyan folyam, olyan víz ömlik majd ki, ami tisztára mossa a társadalmat. És akartam hozzá, aztán mégsem hoztam, most már nem hozom ide, mindegy, hogy egy poharat, amiben benne van egy kis szörp. És ha elkezded önteni, akkor az a nagyon piros szörp, az elkezd ilyen halványá válni, megisszuk, örülünk, élvezzük. De ha öntött tovább, előbb-utóbb teljesen eltűnik a színe, és fehér lesz. Isten nem arra hív minket, hogy felhigítson néhány dolgot, hogy emészhetővé váljon, mert a tömény szörpet nehéz lejelni, de most nekem nehéz, hogy aztán élvezhetővé tegyük, hanem az, hogy teljesen átmossa. Hogy olyan élő víz fakadjon belőlünk, amely örök életet ad. Ami nem csak elveszi a mérednek a hatását, hogy ne halljon bele emberek, hanem egy új élet fakad belőlük. Hadd bátorítsalak erre benneteket, és hadd buzdítsalak is benneteket erre, hogy legyünk ilyenek ki. Hogy keresd folyamatosan azt, hogy lehet az örök élet forrása olyan, ami belőled árad, és ne legyen semmi, ami ezt elhalványítja, vagy éppen megsavanyítja, vagy megkeseríti a vizet benned. Mert erre van az elhívásunk. Hogy legyen ez a mi örökségünk Charlie Kirktől. Imádkozzunk ezért. Uram, köszönöm azt, hogy te nem csak arra hiszel minket, hogy hallgassunk jó dolgokat, lássunk jó dolgokat, hogy aztán végén majd meghallgatva és sok kommentet, vagy lájkot, vagy akármit nyomkodva eldöntjük, hogy most akkor jó volt valaki, vagy sem. Hanem, hogy hadd legyünk olyanok, Uram, akik tanulnak te tőled és te belőled. Hadd legyünk olyanok, akik más hibájából is tudnak növekedni. Segíts, Uram, abban, hogy lássuk és értsük, hogy mikor kell nekünk szólnunk, mikor van az, amikor nem tehetjük meg azt, hogy nem beszélünk. Amikor nem tehetjük meg azt, hogy nem állunk ki a te evangéliumoddal, hanem szólunk, mert arra van szükség a társadalomnak, hogy hallja te igazságodat. De segíts, Uram, nekünk abban, hogy ezt mindezt szeretettel tudjuk tenni. És kérlek, Uram, adj értelmet arra is nekünk, hogy hallgassunk, amikor azt kell. Amikor nagyon nehéz hallgatni, akkor nagyon mondani akarnánk valamit. Hogy amikor tudjunk befogni a szánkot, vagy visszafogni a kezünket, hogy ne pötyögjünk valamit a felületeken. És Uram, add meg számunkra azt, hogy mindebben azt keresünk, hogy miért te szándékod, miért te akaratod. Hogy olyan módon most át minket a te szellemeddel, hogy az hatása legyen minden tettünk és minden szavunkra. Uram, add meg nekünk azt, hogy amire elhívtál minket, és mi szeretnék megtenni, hogy térhet hozzon dicsőséget, arról szólhassunk az életünk. Amen.